A mai Isten tiszteletünk alkalmával a szeretet himnuszát szeretném feleleveníteni veletek, bár látom, hogy bennetek megvan, de úgy gondolom, hogy soha nem lehet eleget gondolkodnunk és mélyítenünk ezt a témát. Ezért én most elolvasnám a teljes fejezetet a Korintusi első levél 13. fejezetét. Korintusi első levél 13. fejezete. A szeretet himnusza így szól. Ha embereknek vagy angyaloknak nyelvén szólok is, szeretet pedig nincsen én bennem, olyanná lettem, mint a zengő érc vagy pengő cimbalom. És ha jövendőt tudok is mondani, és minden titkot, és minden tudományt ismerek is, és a egész hitem van is, úgy annyira, hogy hegyeket mozdíthatok ki helyükről, szeretet pedig nincsen én bennem, semmi vagyok. És a vagyonomat mind felétetem is, és a testemet tűzre adom is, szeretet pedig nincsen én bennem, semmi hasznom abból. A szeretet hosszú tűrő, kegyes. A szeretet nem irigykedik. A szeretet nem kérkedik. Nem fuvalkodik fel, nem cselekszik égtelenül, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, és nem rója fel a gonoszt. Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr. A szeretet soha el nem fogy. De legyenek bár jövendő mondások, eltöröltetnek, vagy akár nyelvek megszűnnek, vagy akár ismeret eltöröltetik, mert részszerint van meg bennünk az ismeret, és részszerint a prófétálás. De amikor eljön a teljesség, a részszerint való eltöröltetik. Mikor gyermek voltam, úgy szóltam, mint gyermek. Úgy gondolkodtam, mint gyermek, és úgy értettem, mint gyermek. De minek utána férfiúvá lettem, elhagytam a gyermekhez illő dolgokat. Mert most tükör által homályosan látunk, akkor pedig színről színre. Most részszerint van bennem az ismeret, akkor pedig úgy ismerek majd, amint én is megismertettem. Most azért megmarad a hit, a remény és a szeretet. Ez a három. Ezek között pedig legnagyobb a szeretet. Ebből a fejezetből szeretnék kiemelni kettő verset, a 9 és 10. verset. Mert részszerint van bennünk az ismeret, részszerint a prófétálás, de mikor eljön a teljesség, a részszerint való eltöröltetik. Mai ige hirdetésünk alkalmával azt szeretném átgondolni veletek közösen, hogy mit jelent az, hogy az Isten szeretete kitöltetik a szívünkbe. Ezen igék alapján. Milyen teljességnek kell eljönnie? Ehhez segítségül hívhatjuk az Efézusi Levél 4. fejezet 13. versét, ami azt írja, hogy míg eljutunk mindnyájan az Isten fiában való hitnek és az ő megismerésének egységére, érett férfiúságra, a Krisztus teljességével ékeskedő kornak mértékére. Tehát, mit ír az ige? A Krisztus teljességére kell eljutnunk, az a teljesség. Ahogyan, ha visszalapozunk a következő vers, a Korintusi Levél 13. fejezetében, a 12. vers, bocsánat, a 11. így folytatja, hogy amikor gyermek voltam, úgy gondolkodtam, mint gyermek, úgy szóltam, mint gyermek, de minek utána felnőtté lettem, elhagytam a gyermekhez illő dolgokat. Ez teljesen természetes folyamat, ha visszaemlékszünk a megtérésünkre, mindannyian talán nehéz volt a Biblia szövege, és ezért előadások formájában vettük magunkhoz az igét és hallgattuk. ahogyan egy kisgyermek is először az édesanyja táplálja tejjel egy kisgyermeket. De egy rövid idő után a gyermeket elkezdjük mellé táplálni. Elkezd szilárd eledelt magához venni, és egy idő után teljesen egyedül tud táplálkozni. Ugyanilyen módon kell értenünk lelki értelemben, hogy nekünk el kell jutnunk oda, hogy a Szentlélek tudjon bennünket vezetni az ige értelmezésekor, és egyedül tudjuk a Szentlélekkel együtt értelmezni az igét. Mi van bennünk rész szerint? Az ismeret. Vajon milyen ismeretről lehet itt szó? János evangéliuma azt írja, hogy az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedüli igaz Istent, és akit te elküldtél, a Jézus Krisztust. Hogyha az az örök élet, hogy megismerjük az Istent, akkor nekünk azt a kérdést kell feltennünk mindenek előtt, hogy hogyan tudjuk megismerni. Ha olvassuk a Bibliát, ami ugye az Isten igéje, az vajon elegendő, ha tudjuk a szavait? János evangéliumában azt olvashatjuk, hogy tudakozzátok az írásokat, mert azt hiszitek, hogy abban van a ti örök életetek, és nem akartok hozzám jönni, hogy életetek legyen. És a 42. versben így folytatja, de ismerlek benneteket, hogy az Istennek szeretete nincs meg bennetek. A Bibliát a farizeusok is ismerték. Sőt, a Biblia szerint a démonok is ismerik. De nem tudnak azonosulni vele. Nincs meg bennük az ige szeretete. Hiába tudták a farizeusok az igét, hiszen ők voltak az írástudók, mégsem ismerték fel, amikor megjelent előttük testben. Amikor úgy látták a szemük előtt, hogy az írott betű testé lett. Ez a veszély, hogy ez a veszély minket is fenyeget, hogy az ember a saját szája íze szerint fordítja le a Bibliát és értelmezi. Ezért van oly sok felekezet, annyi sok Biblia fordítás és értelmezés. Pedig az ige Krisztusban testé lett, és nekünk csak őre kellene tekintenünk, és az ő életét szemlélni, hogy megértsük, mit is jelent az írott ige. Mert óvakodjunk a farizeusok kovászától, azt mondta Jézus. Amit mondanak, azt tartsuk meg, az tökéletes. De amit tesznek, ahogyan ők értelmezik, és a gyakorlat életükbe viszik, azt ne kövessétek. Miért van különbség a beszédünk és a cselekedeteink között? Azt mondja, ismerlek benneteket, hogy az Istennek szeretete nincs meg bennetek. Itt nem arról a szeretetről van szó, hogy mi azt mondjuk, hogy szeretjük az Istent, hanem arról a szeretetről, ami a szívünkbe, az Isten szeretete, ami a szívünkbe kiárad, tehát az Istennek az érzéseiről van szó, hogy mi nem tudjuk azt, hogy az Isten hogyan szereti az elveszett világot, azon belül minden egyes embert, engem is, mindannyiunkat. Azt mondja, tudja, hogy ez a szeretet nincs meg bennetek, ezért nem tudnak a cselekedetek összhangba kerülni a szavainkkal. Az Istennek a szeretete Krisztusban volt. Azt mondta Krisztus, hogy én és az Atya egyek vagyunk. És ezt nem azért mondta, mert itt az istenségére utalt volna, hogy ő is Isten, hiszen tudjuk, hogy Jézus bűnrehajló természetet vett fel, és emberként volt ezen a világon, és ő emberként jelentette ezt ki, hogy én és az Atya egyek vagyunk. És ha megnézzük, milyen volt Jézus élete, azt láthatjuk, hogy az ő élete az önfeláldozó szeretetnek az élete volt. De ez nem az istenségéből fakadt, hangsúlyozom, mert amikor egy ember odament hozzá, és azt mondta, jó mester, ő úgy válaszolt, miért mondasz engem jónak? Egy a jó az Isten. Én nem vagyok. Én bűnös emberi természettel rendelkezem, ugyanúgy, ahogyan te. Ami jó bennem, az az Istentől van. Ahogy a nő kapta a segítséget, úgy mi is megkaphatjuk. De hogyan lehetséges ez? Ebben segítségünkre van az ige. Ha picit visszalapozunk, a Korintusi első levél második fejezete erről szól. Ezt írja le számunkra, hogy hogyan valósulhat meg ez a mi életünkben. Én a 11. verstől olvasnám, a 13-ig bezárólag, mert kicsoda tudja az emberek közül az ember dolgait, hanem ha az embernek lelke, amely ő benne van. Azonképpen az Isten dolgait sem ismeri senki, csak az ő lelke. Mi pedig nem a világnak lelkét vettük, hanem az Istenből való lelket, hogy megismerjük azokat, amiket Isten ajándékozott nekünk. Ezeket prédikáljuk is, nem olyan beszédekkel, amelyekre emberi bölcsesség tanít, hanem amelyekre a Szentlélek tanít, lelkiekhez lelkieket szabván. Mit mond az ige? Azt mondja, hogy a lélek az, aki ki tudja nyilatkoztatni a mi nekünk az Isten dolgait. Mik azok az Isten dolgai? A szavai? A szavai azok le vannak írva a Bibliába, azokat tudjuk. Mit tudunk még a mi Istenünkről? Jézus a samáriai asszonynak azt mondta, hogy az Isten lélek, és akik őt imádják, szükséges, hogy lélekben és igazságban imádják. Mit jelent az, hogy igazságban imádni az Istent? Már a szombatiskolában érintőlegesen beszéltünk arról, hogy Krisztus azt mondta Pilátus erre vonatkozó kérdésére, hogy mi az igazság, azt mondta, én vagyok az igazság. Ő maga volt az igazság. Azért jött, hogy tanúbizonyságot tegyen az igazságról. És milyen volt az ő élete? Miről tett ő tanúbizonyságot? Az önfeláldozó szeretetről. Tehát az igazság az önfeláldozó szeretetet jelenti, az új szívet, amelyik érezni tud és szeretni tud. És az Istent így kell imádni. Igazságban és lélekben. Mert ezek lelki dolgok, ezekre a lélek tanít meg bennünket. A lélek magyarázza az igét, nincs más oktató. A Jézus élete című könyv 576. oldaláról, a Ne nyugtalankodjék a ti szívetek című fejezetből szeretnék idézni, és ezt otthoni olvasásra erősen ajánlom, mert ezt a témát csodálatosan kifejti. Így szól az idézet. A tanítványok még mindig nem tudták Krisztus szavait azok lelki értelmében megérteni. Azért Krisztusnak újra meg kellett magyaráznia nekik szavai jelentését. Azt mondta, hogy a lélek által nyilatkoztatja ki magát nekik. Ama vigasztaló pedig a Szentlélek, akit az én nevemben küld az Atya, az mindenre megtanít majd titeket, és eszetekbe juttatja mindazokat, amiket mondtam nektek. Soha többé nem fogjátok azt mondani, hogy nem tudom felfogni. Soha többé nem láttok majd tükör által homályosan. Úgy meggyökereztek majd a szeretetben, hogy megérthetitek minden szentekkel egybe, mi a szélessége, hosszúsága, mélysége és magassága az Isten jóvoltának, és megismerjétek a Krisztusnak minden ismeretet felülmúló szeretetét. Mit mond itt White? Azt mondja, hogy a tanítványok még mindig nem értették Krisztus szavait. A tanítványok, akik mellette éltek magától, Jézustól hallhatták az igét. Ők nem csak olvasták, ahogyan mi, hanem ők tőle hallották, és mégsem értették. Az ő fejükben tudjuk jól, milyen elképzelések voltak, a saját elképzeléseikkel vegyítették Krisztus szavait, és ebből egy teljesen torz valóság kerekedett ki, és nem értették meg a lelki értelmét. A lelki értelmében nem értették meg Krisztus szavait. Ezért Krisztus azt mondta, hogy elküldöm a vigasztalót. Elküldöm a Szent Lelket, mert nem értitek. Elküldöm a Szent Lelket, aki majd megtanít titeket mindenre. És akkor majd nem fogtok tükör által homályosan látni. Ez az igevers nem a jövőbe szól, majd Jézus második eljövetele után, nem csupán arról szól, hanem ez a máról szól, hogy ma már lehetséges az. Olyan időben élünk, ahol nem kell tükör által homályosan látnunk. Visszamegyek a 9. versre, a Korintusi első levél 2. fejezetében, amikor azt mondja Pál, hogy amiket szem nem látott, fül nem hallott, és ember szíve, a szíve meg sem gondolt, amiket Isten készített az őt szeretőknek, azt mondja, azokat jelenti ki az Isten az ő lelke által nekünk. Nem csak az örök életről szól ez az igevers, hanem azok, akik be tudják fogadni Istennek a szeretetét, akik megtapasztalják, mert az Isten azt ígéri, hogy ha el tudjuk venni tőle ezt az ajándékot, akkor mi is úgy tudunk érezni, ahogy ő, és akkor válik minden motivációnk helyessé, és a cselekedeteink önkéntessé, és nem egy szabály követésé. És akkor lesz az ige könnyű, és nem nehéz. Mert a kereszténység nem egy boldogtalan, nem boldogtalan. A kereszténység az egy örömteljes élet, mert könnyű. Eszünkbe juthat a 10 szűz. Az 5 okos és 5 balga. Őket is a Szentlélek tanítja erre. És azt szoktuk mondani az okos tanulóra, hogy ő magáévá teszi a tudást, és amikor elveszik tőle a tankönyvet, ő akkor is tudja, hogy mit kell tennie, mondania. A buta tanuló pedig csak addig tudja a leckét, ameddig a könyv a kezében van, de ha azt elveszik tőle, akkor már nem tudja, hogy mi a helyes válasz. Ugyanígy az 5 okos szűz és az 5 balga között ez a különbség, hogy az 5 okos magáévá teszi azt, amire a Szentlélek tanítja. Új szívet kap, és ez a tartalékolaj. Az 5 balga pedig, amikor Jézus elindul és a 7 csapás kitöltetik, elveszíti, elhagyja a Szentlélek. Nem tudott vele egyé válni, és ezért teljes sötétség leborul az emberre. Nekünk az a feladatunk ma, hogy megtanuljuk a Szentlélektől az Istennek a dolgait. Pontosabban elfogadjuk, mert az Isten ezt ajándékként adja. Lehet ugyanazt a dolgot tenni más motivációval, ez kívülről nem látszik. Senki nem tudja megmondani. Sokszor a bűnvaksága miatt még mi magunk sem tudjuk, hogy melyik állapotban vagyunk. Nagyon veszélyes is. Ezért szólít fel az ige, hogy vigyázzatok és imádkozzatok. Mert tudjátok, hogy 2 asszony őrül a malomban. Az egyik elfogadtatik, a másik ott hagyatik. És az, aki elfogadtatik, és aki ott hagyatik, ugyanazt tette. Csak belül a szívében volt más. Mert az, aki úgy tesz jót egy másik emberrel, hogy tudja, hogy ez a helyes, de a szívében meghasonlás van, azt mondja, berzenkedem ettől, engem zavar, az a másik ember, de tudom, hogy az örök életem ára az, hogy jót tegyek vele, az még nem az új szívből fakadó cselekedet. Nekünk el kell jutni odáig, hogy a szívünkből fakadjanak a jó cselekedeteink. Hogy szabadok legyünk jót tenni, és ne nehéz legyen ez az iga. Nézzünk példát a Bibliából, hogy hogyan nyilvánult ez meg emberek életében, ez az új szív, és milyen hatást gyakorolt a környezetükre. István megkövezésére, ha gondolunk. Apostolok cselekedete 7. fejezet utolsó versében István hogy imádkozik az őt megkövezők előtt. Ne tulajdonítsd nekik a bűnüket, vedd magadhoz az én lelkemet. És Pál apostol ekkor ezen rendül meg igazán. És az a folyamat, ami itt indul el benne, az a folyamat, ami a damaszkuszi úton teljesedik ki, de az igazi pálfordulás itt történik meg, amikor lát valamit, amit felfogni nem tud. Hogy egy ember, akit ők éppen megölni készülnek, imádkozik, értük, és olyan szeretetet mutat irántuk, ami felfoghatatlan emberileg, teljes mértékben lehetetlen. Olvastam egy tanulmányt arról, hogy presszió alatt az emberből soha nem a tanult minták jönnek elő, mindig csak a megtapasztalt minták. Hát el tudjuk képzelni, hogy István, amikor éppen megkövezték, elég nagy nyomás alatt volt. Biztosak lehetünk abban, hogy ő nem gondolta, nem tudta végig gondolni, hogy ő egy hívő ember, aki a mennybe készül, és ezért elmond egy imát az őt megkövezőkért. István a szívéből fakadóan, azzal a megmentő szeretettel tekintett még a halála előtti pillanatban is azokra az emberekre, akik, ha megmaradnak ebben a cselekedetükben, amit most vele tesznek, el fognak örökké veszni. Ő azt érezte, amit az Atya érez, az elvesző emberiség iránt. Minden egyes ember iránt, aki ha megmarad azon az úton, amin halad, akkor örökre el kell búcsúznia tőle, és nem akar. Az Isten nem akar, nem akarja, hogy mi meghaljunk, mert szüksége van ránk. Tudjátok, az igazi Isten félelem az azt jelenti, hogy félek attól, hogy meghalok a második halállal, de az Istenért félek tőle. Mert tudom, hogy az Istennek én nagyon hiányoznék. És én az Istenért élek ezért. Amikor Jézus Kajafás előtt volt, és arcul köbdösték, és megütötték, azt írja Jones testvér, hogy benne az az impulzus sem volt meg, hogy védekezésre emelje fel a kezét. Hogy lehetséges az, hogy még ilyen ösztönös mozdulat sem sincs meg az emberben, mert ő ember volt, és emberként volt meg benne ez, hogy nem emelte fel védekezésre a kezét. Jézust is a lélek tanította, és ő a mi példaképünk. Mit érzünk, amikor bántanak minket, igazságtalanok velünk? Azt szoktuk mondani, hogy az egy méreg, a harag az méreg, és méghozzá kit mérgez bennünket? Saját magunkat mérgezzük vele. Borzasztó érzés. Nem is, lehet, hogy a másik nem is tud róla, ő neki teljesen közömbös, mi viszont megöljük magunkat vele. Legalábbis borzalmas érzés. Nem evangélium az, és örömhír az, hogy az Isten azt mondja, hogy már ezen a földön meg lehet ettől az érzéstől szabadulni. Lehet úgy élni, hogy teljes béke van a szívünkben. Ez az igazi evangélium. És A fiatalokkal beszélgettünk egy ifjú szombatiskolán, és a mai prédikációmnak egyébként ez adta meg az alapját, hogy arról beszéltünk, hogy a tiszteld atyádat és anyádat kapcsán hogyan lehet szeretni egy olyan szülőt, akiben nincs semmi tiszteletre méltó. Egyetlen tisztelni hogyan lehet. És ez egy nagyon komoly kérdés, és hosszas gondolkodás után arra jutottunk, hogy nem mi szeretjük, hanem a bennünk lakozó Krisztus. Mert ugyanis minden jó adomány felülről származik. És akkor innentől kezdve az a kérdés, hogy az Isten, a bennem lakozó Krisztus vajon tudja-e szeretni azt a másik embert, akit mondjuk én emberként gyűlölök. Azt mondja a Biblia, onnan ismernek majd meg titeket, hogy ti egymást szeretitek. És nyilvánvalóan nem csak azokat, akik mi itt egymást, akiket na oly könnyű szeretni, mert viszont szeretnek bennünket, hanem azokat is, akik ellenségesek velünk. De egyáltalán miért olyan fontos, hogy mi tudjunk szeretni? Miért ez a legfőbb parancsolat, hogy szeressük az Istent, és szeressük a fele barátunkat? Miért nem az a legfőbb parancsolat, hogy ne öljünk, ne lopjunk, ne csináljunk ezt-azt, ami rossz dolog? Miért pont a szeretet a legfontosabb? És talán felteszem azt a kérdést, hogy mire hívta el Isten Izraelt, és ma az adventistákat. Mit hirdetnek a baptisták? Azt hirdetik, hogy merítkezz alá a bűnöknek bocsánatára, és üdvösséget nyersz. A reformátusok, mit hirdetnek? Bánd meg a bűneidet, és megint csak üdvösséget nyersz, mennybe jutsz. A katolikusok ugyanezt vallják végső soron. De mi, adventisták, minket mire hívott el az Isten? Nekünk mit kell? Mi a feladatunk? Nekünk is csak annyi a feladatunk, hogy ezzel a szóval éljek, mentsük a bőrünket, és valamikor eljussunk a mennybe, vagy nekünk az a feladatunk, hogy embereket nyerjünk meg az örök életnek. És hogyha ez a feladatunk, ahogyan Izraelen keresztül is ez volt az atyának a terve, hogy ez a népen keresztül az egész világra elterjedjen az evangélium, akkor megérthetjük, hogy miért az a legfontosabb parancsolat, hogy szeresd a te Istenedet, és szeresd a fele barátodat, mint magadat. Mert csak ez a szeretet képes arra, hogy emberi szíveket megváltoztasson. Ahogyan a mi szívünket is csak azt tudta megfordítani, hogy megéreztük az Atya szeretetét, mert ő előbb szeretett minket. És rajtunk keresztül akar megnyilvánulni. Minden napunknak az a célja, és minden emberi kapcsolatunknak az a célja, hogy be tudjuk mutatni az Isten szeretetét. Rajtunk keresztül az Isten tudjon megjelenni, megdicsőülni, hogy minél több ember valóban akarjon erre a szeretetre viszont válaszként igent mondani, és elfogadni az Istentől ezt az ajándékot, de ez nem megy úgy, hogy elmondunk egy-két nagy igazságot a Bibliából, és egy tudást akarunk átadni az embereknek, mert a tudás nem üdvözít. Az üdvösség szabadulást jelent. És a tudás nem üdvözít, a tudás nem szabadít meg. Azt mondja János evangélium a 8. fejezetben, hogy ha megismeritek az igazságot, amiről az előbb beszéltünk, az igazságot, azt az új szívet, azt a szeretetet, Jézus magát, az igazság majd szabadokká tesz titeket. A fiú, ha megszabadít, valósággal szabadok lesztek. Mire? Jót cselekedni lesztek szabadok. És ezáltal majd, aki ezt látja, és ezzel érintkezik, az Az, ha elfogadja, mert a szabad akarat ott van, de akkor automatikusan meg tud változni. Nincs semmi másra szükség. Ez az evangélium hirdetésünknek az értelme és célja. Mert az evangélium az nem egy ígéret, nem is jó tanács, hanem egy élő és ható valóság. Ez az evangélium. És nekünk ezt az örökkévaló evangéliumot kell hirdetnünk. Jézus azt mondta, mit mondott Jézus, mi az evangélium? Azt mondta, a vakok látnak, a süketek hallanak, a sánták járnak, a halottak feltámadnak, és a szegényeknek hirdettetik az evangélium. Ha kicsit belegondolunk, eszünkbe juthat a laudíciai levél, a vakok látnak, védj tőlem szemgyógyító ért, és kedd meg a te szemeidet, hogy láss. A süketek hallanak szintén ugyanebből a levélből, akinek van füle, hallja, hogy mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Ezek mind lelki dolgok, a látás, a hallás, de még a halottak feltámadása is. Erről pedig a Filippi levélben beszél Pál, azt mondja, hogy megismerjem őt és az ő feltámadásának erejét. Itt ugye megint csak nem a második feltámadásról, Jézus második eljövetele előtti feltámadásról beszél Pál, hanem arról, hogy csak akkor tudunk újjászületni, ha előtte meghalunk. Ahogy Jézus mondta Nikodémusnak, ha meghaltok, én feltámasztalak. Jézus felment a keresztre, felvitte a mi bűneinket, meghalt a kereszten, és csak ezután támad fel. Nekünk is ugyanez a sorrend, és ez a mostani életünkben ma tud bekövetkezni, és kell, hogy bekövetkezzen ez a fajta újjászületés. És amikor János ezt kérdezte tőle, hogy te vagy-e az eljövendő, vagy mást várjunk, János pontosan tudta az írást, tudta, hogy a messiási proféciákat János tudta. Tudta ez alapján, hogy Jézus kicsoda, mégis megkérdezte tőle. És akkor ezért Jézus nem magyarázta neki az írásokat, csak annyit mondott, nézd meg, hogy mi történik. Nézd meg, hogy őt is arra vezette, hogy nézd meg, hogy az igazi evangélium az annak milyen ereje van. Mi az értelme az összes minden írásnak, amit tudsz és olvasol? Nem elég evangelizálni, hanem meg kell előtte térjünk. Ahogyan Jézus mondta, hogy ő is az Atya egy, úgy nekünk is egyé kell vele válnunk. Azt mondja, rész szerint van bennünk az ismeret. Ezt mondja az alapigénk. Milyen rész szerint? A történelem során az Isten adott részevangéliumokat. Amikor például azt mondta Izraelnek, hogy nektek adom Kánaánt, ez evangélium volt? Egy lehetetlennek tűlő dolgot ígért nekik. Evangélium volt. Hittek neki? Nem hittek neki. Megtörtént? Megtörtént. Vagy a babiloni fogságnál is azt mondta nekik az Isten, hogy ne küzdjetek, menjetek, majd én cselekszem. Hittek neki? Evangélium volt ez? Igen. De nem hittek neki. De megtörtént. És nekünk, akikhez az idők vége elérkezett, ezt most már kimondhatjuk, már a világ is kimondja, hogy hozzánk elérkezett az idők vége. A világi tudósok mondják ki lassan helyettünk. Nekünk az Isten az örökkévaló evangéliumot adott, nem egy rész evangéliumot adott. Hozzánk eljött a teljesség. És nekünk ezt az örökkévaló evangéliumot kell hirdetnünk a világnak. Hatalmas kiváltság ez. És végezetül egy péteri igét, igével szeretnék még a lelketekre helyezni. Péter első levele, első fejezet, 22. versét. Péter első levele, első fejezet, 22. verse, ami egy ígéret számunkra. Így szól, lelketeket az igazság iránt való engedelmességben, képmutatás nélkül való atyafiúi szeretetre tisztítván meg a lélek által, egymást tiszta szívből buzgón szeressétek. Azt mondja az ige, hogy képmutatás nélkül való szeretetre. Ugye az a képmutatással való szeretet, amikor mi csak tudjuk, mi a jó, van egy tudásunk, de szívből nem tudunk azonosulni vele, de azért tesszük azt a jót, mert tudjuk, hogy azt kell tenni. De azt mondja a felhívás, az, hogy képmutatás nélkül való szeretet legyen bennetek. De rögtön egy mondaton belül, még nincs is pont a kettő között, egy mondaton belül ott van az ígéret, hogy ezt várom tőletek, de ezt a lélek fogja megtenni. Mert azt mondja, hogy képmutatás nélkül való atyafiúi szeretetre tisztítván meg a lélek által. Csodálatos, hogy amit az Isten elvár az embertől, azt mind ő adja. Egymást tiszta szívből buzgón szeressétek. János levelében is olvashatjuk, hogy elejétől fogva ez az üzenet, szó szerint, mert ez az üzenet, amelyet kezdettől fogva hallottatok, hogy szeressük egymást. Igen, akkor minden könnyűvé válik. Viszont a hitre szükség van. Ellen White azt írta a hitről, hogy hiszem, nem azért, mert érzem, hanem mert az Isten megígérte. Tehát az Isten nem baj, ha most nem érezzük magunkban, de ha belekapaszkodunk a hitkezünkkel az Istennek az ígéreteibe, és elfogadjuk azt az igazságot, mert az ige kimeríthetetlen, olyan, ahogyan felnőtté válunk, egyre mélyebb és mélyebb dolgokat értünk meg az igéből, azt mondja White, azok fognak üdvözülni, akik egyre magasabbra teszik a mércét. Tehát magyarul az igéből újabb és újabb világosságokat értenek meg, és ezokat elfogadják. Nem baj, ha még ezt nem érezzük. Nem baj, ha ez egy új világosság. De ragadjuk meg a hitkezünkkel, nem baj, ha nem érezzük, megragadjuk, kérjük az Istentől ezt a szívet, ezt az életet, és akkor már érezni is fogjuk. És onnantól válik igazzá az, amit Jones testvér mond, hogy könnyebb üdvözülni, mint elveszni. Legyen a szemünk előtt Jézus gyakorlata. A hit szép harcát vívta ő is emberként. Kellett ehhez bűnt elkövetni? Kellett ehhez elesni? A hitnek harca nem az elesések harca, nem abból áll, hogy elesünk, felkelünk. Nem baj, hogyha ez így van most. De Jézus életéből láthatjuk, hogy ennek nem kell így lennie. Az ő gyakorlata a zsidókhoz írt levél 5. fejezet 7. versében van leírva. Aki az ő testének napjaiban könyörgésekkel és esedezésekkel, erős kiáltás és könnyhullatás közben járult ahhoz, aki képes megszabadítani őt a halálból, és meghallgattatott az ő Isten félelméért. Tehát vigyázzunk és imádkozzunk. A kettő együtt jár. Vigyázzunk és imádkozzunk, mert a nagy küzdelem a fejünk fölött zajlik, és Sátán egy pillanatra sem pihen. Ne felejtsük, ne legyünk könnyelműek, ne gondoljuk azt, hogy könnyű besétálni a mennyországba. Ha ezt a lépést megteszi az ember, amit Jézus is tett, hogy minden napunkat úgy kezdjük, és akár óráról órára kérjük az Istent, hogy adja meg azt, amit ígért. Utána könnyűvé válik, és nem kell elesnünk egyetlen egyszer sem, ahogy Jézus sem esett el. És ő benne volt a békesség és az öröm. Azt kívánom mindannyiunknak, hogy ilyen módon járuljunk az Atyához, és tapasztaljuk meg az életünkben ezeket az ígéreteket. Amen.
Amen.
Szerető mennyei édesatyánk, végtelen hálásak vagyunk neked azért, hogy lejöttél ide a földre, bűnös testet öltöttél, bűnre hajló természettel, azért, hogy ledöntsd a falat a menny és a föld között, azért tetted, hogy ezáltal mi is részesei lehessünk az isteni természetnek, és örök életet nyerhessünk, hogy nem hagysz bennünket a bűn fogjaival és áldozattá. Urunk, fel sem tudjuk fogni ezt a szeretetet, de hisszük, és köszönjük, hogy elvezetsz bennünket a te világosságodra, hogy egyre mélyebben érthetjük meg, mi a te célod a mi életünkkel, mert szeretnéd lezárni ezt a történelmet végre, a bűn történelmét, és mi is ezt szeretnénk. Kérünk téged, adjad, hogy tudjunk azonosulni a te szereteteddel, be tudjuk fogadni a te szent lelked tanítását a mi szíveinkbe, és ebből a megváltozott szívből fakadóan olyan életet tudjunk élni, amely gyógyír minden körülöttünk élő ember számára. Drága jó Istenünk, nagyon hálásan köszönjük neked, hogy te hozzád fordulhatunk, és megszólíthatunk. A Jézus Krisztusunk nevében kértünk tőled. Amen.
Amen.